1987. augusztus 20-a. Koszos, kihalt nyári utcák, üres hűtőpultok, műbőrpuffok, a presszók asztalain üveglapok alá szorított csipketerítők, farmernadrág és csavaros fagyi, flipper és majmos Nintendo, a tévében már a Petrocelli megy, de a tisztavatáson még az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka a díszvendég. Haldoklik a szocialista rendszer, és vele együtt Davidovics László, a tengizi magyar várost megjárt vendégmunkás. Vajon el tud búcsúzni apa és fia, vagy újra elnémítják őket a kibeszéletlen titkaik? Kinek van joga dönteni a végakarat nélkül eltávozott apa temetéséről, az ateista gyereknek, vagy a vallásos fivérnek? Mezei Márk könyvének főszövege ez, és ez a néhány sor kiválóan visszaadja azt, ami miatt a regénybe azonnal szinte belezuhan az olvasó. Ott vagyunk a 80-as években, dőlnek ránk saját emlékeink is, miközben kísérjük a fiút, aki eddigi élete legnehezebb napjait éli. Az jutott eszembe, vajon mióta érlelődött ez a történet az íróban is, vajon mennyi személyes élményét bújtatta el a Zsidó temetés című könyvben.
Ez egy olyan regény, ami nagyon régóta bennem volt. Az egyes elemei megfeleltethetőek az én életemnek, de most persze vannak fikciós részek benne. Az alaptörténet az leginkább az én életemről szól, én kerültem föl vidékről Budapestre. Persze az édesapám a regény szereplőjével szemben él, és jó egészségnek örül. A mi családunkban történt meg a regény alapkérdése, hogy családi beszélgetés volt, hogy az én nagymamámat hogy temessük el, tehát a zsidó hagyományoknak megfelelően, vagy hogy csak polgári temetése legyen. Tehát ezek az apró elementumai a regényeknek nyilván egy élet alatt állt össze bennem, de nem volt ez így összefűzve, vagy regényi gyúrva. Ez az elmúlt 3 évben történt az utolsó regény után.
Ez, hogy zsidó temetés legyen, vagy polgári hagyományos temetés, ez milyen családban központi kérdés? Mert ugye nagyon sok családban elhallgatták, tehát hogy nem azért nem tartották a zsidó hagyományokat, mert nem szerették volna, hanem egyszerűen úgy érezték, hogy politikailag Magyarország közepén ez jobb. Szóval, hogy számodra miért volt ez kérdés, és a történet szereplőjének miért kérdés?
Ez nem csak a mi családunk életében láttam, hanem nagyon sok más család, vagy más ismerősöm életében tért ez vissza kérdésként, hogy mit csinál olyan helyzetben, amikor ütközik az ateista világnézet, a vallásos világnézet, és ez szabadon bejelentesíthető bármelyik más vallással, tehát ez vallás független. Értelemszerűen engem jobban érdekelt a zsidó, mint a nem zsidó vallás ebben a kérdésben, de nálunk helyesen, hát ez nem volt annyira központi kérdés. Ez mi egy beszélgetéssel ezt rendbe raktuk. Engem viszont nagyon foglalkoztatott a dolog, leginkább azért, mert az, hogy temessenek egy embert, az már a gimnáziumban tananyag, az Antigoné, ahol az isteni és az emberi törvények ütköznek. Tehát, hogy engem azóta foglalkoztat, amikor visszatérek az előző kérdésedre, hogy mióta éri benne a regény, nyilván az egyes elemei, tehát az, hogy legyen valaki eltemetve, mint az Antigonéban. Gimnáziumi padó óta bennem van nyilván ez a kérdés, és ezt minden család maga rendezi valahogy azt, hogy akarja a végtisztességet megadni valakinek, aki a családtagja volt is. Vagy van beleszólása, vagy nincs beleszólása, a regény főhősének nincs beleszólása, tehát ő ezzel nem foglalkozik. Ráadásul nem is nagyon izgatja, tehát ateistaként, hogy mi lesz vele utána, és akkor utána ugye a konfliktus kinyílik, hogy a testvére, aki viszont vallásos, illetve a fia, aki abszolút hagyományon kívül nőtt föl, hogy akkor ők ezt hogy rendezik el egymással.
Igen, de ez valóban hit kérdése? Vagy vállalás kérdése? Mert itt úgy tűnik, hogy ugye egy 18 éves fiú történetét látjuk, aki gyászolja az édesapját, és ugye az apjának a rég nem látott testvére megjelenik, és közli, hogy már pedig zsidó temetést rendezünk neki, és a fiú teljesen értetlenül áll ezelőtt.
Hát az, hogy mennyire vallásos egy család, ez hát mindenkinél más. Az a helyzet, hogy akkor valaki föltűnik, és valakinek dönteni kell ilyen helyzetben, az viszont előfordul az életben. Tehát ez nagyon gyakori, hogy akkor valakinek mégiscsak a sarkára kell állnia. Tehát ez azért érdekes, mert ez egy kikerülhetetlen kérdés. Tehát mindenkinek azért, mert valaki valahol dönt, vagy ő maga, vagy más, hogy akkor hogy legyen az utolsó pillanatban. Ebben a regényben ugye hát pont ez az érdekes, hogy a fiú nem tud dönteni, koránál fogva élettapasztalatainak hiányában, személyiségéből adódóan, és akkor jelentkezik a nagybátyja, aki meg meghozza ezt a döntést a családban. Nyilván a fiúnak ez nem tetszik, de hát nem tud mit csinálni. Tehát szerintem ez hozzáad a szereplő személyiségének bemutatásához, hogy egy nagy nyomás alatt van, ami hát az externáliák fejtenek ki rá, hogy nincs saját akarata ebben a könyvben, ebben a kérdésben.
Ennek a fiúnak ezzel, hogy így mennyiben önálló, ezzel egyébként is van problémája, úgy tűnik nekem. 18 éves, még kamasz, de már ugye ez a felnőttséghez bejárat ez a kor, és az apján kívül nincs senkie. Milyen lehetőséget adsz egy főhősnek egy regényben azzal, hogyha az apját veszed el tőle?
Borzasztó nehéz kérdés. Hát valójában mindenkinek azért a gyereké által a jövőbe van belekötve, a szülé által meg a múltjába van belekötve. Tehát azzal, hogy ugye ebben a regényből eltűnik az apa, elvileg a szereplő számára csak a jövő maradna, és az sem marad meg. Tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan egzisztenciális helyzetbe kerül, tehát ami megoldhatatlan lesz számára. Tehát, hogy múltja nem lesz, jövője nem lesz, és hát akkor történik meg végül is, ami a regénynek a lezárása.
Bár kínál neki a nagybátyja és az ő felesége egy lehetőséget a jövőre.
Ez így van, de ez nem reális az ő életében. Tehát, hogy ez annyira messze áll mindattól, ahogy ő élt, vagy amit ő gondolt a világból, hogy ez nem reális mentőv. Tehát, hogy ez logikus döntés a család más részéről, hogy akkor adnak neki egy menekülő útvonalat az ő életéből, tehát ahol a új életpályára tudják állítani, de valójában nagyon sok ember van, akit nem lehet megmenteni, akinek nincs ilyen rálátása az életére, hogy újra lehetne kezdeni, más részről pedig abban a lelki állapotban, amiben a fiú volt, valójában megmenthetetlen. Hiába nyújtanak neki mentő kezet, vagy segítő kezet, ezzel nem tud élni. Addigra, amire ő ide jut, egy eléggé beszűkült tudatállapotban van, tehát, hogy még ezt föl se tudja mérni, hogy akár új sínre tehetné az életét.
És ez a beszűkült tudatállapot, ez nem új keletű. Iszonyan erősen kezdődik a regényed, és aztán úgy is marad, tehát ez a feszültség, ez végig benne marad. Szerintem érdemes lenne beszélni róla, hogy miből táplálkozik ez a hihetetlen düh, ami ebben a fiúban van. Mert a veszteség az nyilván ez generálja, de hogy annyi minden táplálhatja még ezt a dühöt, kicsit mesél róla, hogy ő kicsoda.
Részben én voltam kamaszként, részben pedig minden kamasz, vagy minden fiatal. Tehát, hogy aki ebben a korban nem dühös, az egy kicsit el van veszve az életben. Tehát, hogy szerintem egy bizonyos életszakaszban az emberben kell, hogy legyen forradalmi vágy, vagy düh, nevezzük bárminek, hogy megváltoztassa az életét, a világot és mindent, tehát, hogy lázadjon a szülei ellen, az értékrend ellen, amit ő kapott készen. Ez nyilván láthatja a szereplőt is egyrésztről, másrésztről pedig azért elég hányatatott sorsa van, ez úgy kiderül, még ha csak fél mondatokból is, tehát igazából nem akartam kifejteni a múltját annyira részletesen, tehát a fontosabb elemek benne vannak, de ezt azért én az olvasó képzeletére bízom.
Az apján kívül senkien nincsen?
Nincs. Távoli rokonai vannak, tehát ugye az kiderül, hogy az édesanyja nagyon korán elhagyta őket, meghalt, nem tartják a kapcsolatot a család másik ágával, egy életnek egy rövid szakaszában kényszerűen náluk töltött egy időszakot, amíg az apja tengízben dolgozott, és akkor van a távoli nagybátyja, aki megjelenik egy adott ponton az ő életében, akit ismert, de nem volt hozzá valós kapcsolata.
Ez a tengizi szál nyilván nagyon sok mindenkinek ismerős. Az apa elmegy a Szovjetunióba dolgozni, ez ismerős lehet, de oka van annak, hogy nem máshová vitted nyilván.
Vegyes a tengizről kialakult kép. Tehát, hogy nyilván van egyfajta vad romantikája, tehát akik ott dolgoztak, egy része kellemes emlékekkel emlékszik rá azokra az évekre, vagy emlékszik vissza azokra az évekre. A valóság mégis az, amit az újságcikkekben és az interneten lehet olvasni, nagyon sokan megbetegedtek, nagyon sokan meghaltak utána.
Milyen körülmények azért?
Rejtélyes betegségek során. Ez sosem nyert igazán bizonyítást, de azért mégiscsak egy nagy elemszám az mégiscsak mutatja, hogy ott volt valami, nem lehet pontosan tudni, hogy micsoda. Tehát, hogy ez éppen azért, mert nem lehet pontosan tudni, ugyanúgy foglalkoztatja az embereket, vagy a családokat, mint bármi más ilyen rejtélyesebb történet. Tehát nem lehet olyan egyértelmű mondani, mint a Csernobil esetében, hogy akkor atomra.
De valami sugárzás, az tönkretette ott.
Valami ott egészen biztosan volt abban a környezetben, amiért utána nagyon-nagyon sokan meghaltak. Na most ugye ez egy ilyen feldolgozatlan félmúlt, tehát ez nagyon sok család életében most is ott van, tehát én is kaptam nagyon sok levelet. Nyilván voltak, akik azt mondták, hogy nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, nem ez volt a valóság. Tehát, hogy mindenkinek más emléke van erről, és nincs erről még egy nagyon objektív, feldolgozott történeti munka. Másrésztről, meg pont ettől izgalmas. Uh-huh. Pont attól izgalmas, hogy egy velünk élő rejtélyes eset, amire nincs pontos magyarázat, sok család életét érinti, és a főhős életét is. Az én életemben ez úgy került bele ez a történet, hogy én ismertem olyat, aki ott dolgozott. Tehát fiatal volt, kellett a pénz, ezért elment oda dolgozni. A jó egészségnek örvendés megvan a legjobb tudomásom szerint, de hogy a tengiz, mint ilyen történet, engem ugyanúgy is a kérdezett, hogy mióta gyűlik bennem a történet. A tengiz egy ilyen eleme volt az életemnek, hogy egy adott ponton az utcánkban élt egy fiú, aki darusként elment tengizbe dolgozni. Magyarok dolgoztak abban az időben sok helyen, tehát Orenburgtól kezdve több helyen lehetett menni dolgozni. Engem fiatalként nagyon fascinált az a gondolat, hogy akkor az ember külföldre megy dolgozni, vagy kamionosként, ugye az volt egy ilyen másik kitörési pont, hogy akkor hogy lehet meggazdagodni, vagy ilyen helyre dolgozni. Az ilyen környezeti terhelés, vagy a nehezen megmagyarázható betegségek mögött, meg nyilván az én asztmám is meghúzódik, én egy vidéki ipari városban nőttem fel, a regény szereplője is ott él. Tehát Százhalombattán, ami hát egy rendes ipari város, van hőerőmű, van kőolajipari vállalat, jó, tesz a légzőszerű megbetegedéseknek, tehát, hogy én ott lettem valószínűleg asztmás is allergiás, mint nagyon sokan az én korosztályomban. Mm. Tehát, hogy ezek ilyen érzelmi részletek, amikből aztán kiadódik a nagy kép, és egy motivumként megjelenik a regényben.
Egy ilyen tengizi munka is tökéletesen alkalmas arra, hogy végérvényesen megváltoztassa az ember életét. Ennek a fiúnak az apja fél évet volt kint, de valószínűleg lelkileg is olyasmi történt vele, hogy már nem ugyanaz embert ért vissza.
Igazából nem a tengizi időszak érdekes az apai, illetve az mégiscsak ugye az egy menekülés volt egy adott helyzetből az apának, aki együtt maradt a fiával, akinek az életében történt egy abúzus az apja barátja által, és akkor egy ilyen kibeszéletlen helyzet volt, és nagyon nehezen tudták, vagy lehetett föloldani, ergo az apának kényelmesebb megoldás volt, hogyha fizikailag is kilép ebből a helyzetből, és elmegy külföldre. Ugye a kárpótlás az nem marad el, mert ugye ezt nagyon jól kerestek. Tehát, hogy az apa fejébe az volt, hogy nyilván nem lehet helyre tolni a kizökkent időt ilyen szempontból a fia életébe, de mégiscsak kárpótolhatja őt azzal a pénzzel, amit aztán utána ő tengízben keres. Ugye hát a történetben egy érdekes elem, hogy pont azzal megy ki. Kvázi nyitva hagyva azt a kérdést, hogy azért mennek ők ketten megbeszéljük, hogy mi történt az ő fiával, vagy párhuzamos életútjuk van, ez kiderül az abuzálóval. Tehát, hogy ez nyilván ott azon a ponton így van hagyva, és így van az olvasó fantáziára bízva, de minden eleme ott van ahhoz, hogy a helyes következtetésre jusson olvasás közben.
Igen, azon gondolkodtam, hogy enélkül az abúzus nélkül is elég sok fájdalmas dolog lenne ebben a regényben, és elég sok feszültség, de hogy úgy tűnik, hogy ez a fiú ezt a borzalmas élményt, vagy hát nem is tudom, hogy értékeli később, de hogy ezt nem nagyon tudja letenni. És aztán te olyan irányba viszed őt Budapesten, amikor ide fölkerül, hogy ezzel még neki dolga van, és felerősíti ezt az emléket.
Igen, azt pedig nem tudom, és ez egy ilyen nagy kérdés a regénynek és az én életemnek, hogy mik azok az élethelyzetek, vagy azok a események, vagy hatások, amik kiváltják azt, hogy utána az emberből fölszakadnak ezek a korábbi élmények, sérülések, sebek. És én sem adok erre explicit választ a regényben. Tehát én azt gondolom, hogy az események láncolata vezet oda, hogy felszabaduljon belőle az elfojtottság, az indulat, az a revans vágy, ami aztán a regény teljes megoldását vagy lezárását eredményezi.
Milyen volt neked ebbe a korszakba visszamenni? Van, akiben nosztalgia van a 80-as évek iránt, van, aki ilyen hideglelősen gondolk vissza a gyerekkorának erre az időszakára, szóval van egy életérzés, amit tökéletesen megmutatsz ebben a könyvben.
Két típusú olvasata van. Tehát, hogyha kezembe venném a rendszerváltó értelmiség írásait, vagy a beszélők kiadványait, vagy a korabeli sajtót, akik attól féltek, hogy soha nem fog bekövetkezni a rendszerváltás, nem lesz vége a kádári korszaknak, és ez örökké így marad, azoknak ez egy keserű időszak volt, illetve hát nagy öröm volt, amikor ez megtörtént a rendszerváltás. Nekem, mint gyerekként, ez egy csodálatos időszak volt. Tehát én kulcsos gyerek voltam, egy lakótelepen, gyakorlatilag szerintem minden év volt, hogy zárták az ajtókat, vagy nem volt bűnözés. És akkor most nem a leegyszerűsítő 3 forint 70 filléres kenyér nosztalgia, de kétségtelen, hogy én úgy nőttem fel, hogy egy szociális védőháló, vagy egy kiszámítható világkép volt előttem. Tehát ha össze kellene hasonlítanom a mai fiatalok létezését, hogy ők hogy gondolnak a jövőjükre, tehát mennyire sok mindentől kell félniük. A globális felmelegedéstől kezdve a társadalmi egyenlőtlenségek kinyílásáig, vagy bármi más, tehát egyszerűen órákig lehetne sorolni, ahhoz képest az én gyerekkoromban volt sajt, párizsi semle, el kellett menni az iskolába, lehetett tekézni, sportoltunk, tehát hogy olyan nagyon kiszámítható volt, és azt gondoltuk, hogy ez örökké így fog maradni, látjuk, hogy a szülénk elmennek dolgozni. Reggel, visszajönnek korra délután, mindenkinek volt egy kis telke, volt egy ladája, tehát hogy olyan nagyon kiszámíthatónak, biztonságosnak, barátságosnak, tervezhetőnek tűnt a jövőnk, amit én most nem látok, hogy ez a fiataloknak lenne. Tehát, hogy visszatérve a kérdésre, nekem ilyen volt ez a gyerekkor.
Abban a korban a Budapest és a vidék közötti különbség az tényleg ilyen óriási volt, vagy pedig ezt a regény miatt fölnagyítottad? Olyan, mintha valami dzsungelbe kerülne ez a fiú ebből a csöndes vidéki kis kockaházból, ahol az apjával élt, és egy látogatta őt a kórházban, tehát mintha egy eszeveszett közegbe került volna, ahol azt se tudja, hogy merre nézzen, és ott vajon mi leselkedik rá.
Pesten születtem, de vidéken nőttem fel, tehát én az általános iskola végéig vidéki voltam. Pontosan emlékszem, hogy milyen volt ezekben az években feljönni Pestre. Tehát, hogy nekem, ahogy mondtad, ez egy dzsungel. Metron közlekedni, az, hogy látok pánkokat, látok skinheadeket, látok rockzenekarból híres embereket, az, hogy van tilosazá, van fekete lyuk, van, de minden, ami a kisvárosban nincs. Tehát nekem persze az ilyen kiszámíthatatlan volt. Kicsivel később, a regény idején el kicsivel később nyílt a McDonald's. Az egy picivel előtte volt, ugye a rendszerváltás előtt évekről beszélünk a regényben, de az én fejemben ez összemosódik, azok az évek, azok nagyon egybe vannak. Tehát amikor ebben az országban a jó értelembe vett vadkapitalizmus volt, lehetett vállalkozni, tehát a GMK-k már elkezdődtek. Az emberek rájöttek arra, hogy nem csak állami vállalatoknál lehet dolgozni, hanem a maszek világ. Az, hogy van hamburgeres a Calvin téren, az, hogy van MTV, Music Television, tehát egy csomó olyasmi volt, amit vidéki városban én nem találkoztam vele. Tehát, hogy ez mind-mind így egyszerre szakadt rám, amikor feljöttem Pestre, és ezt próbáltam bemutatni ezzel a fiúval, aki szintén egyszerre rácsodálkozik, egyszerre fél, nem tud kiigazodni. Fejbe kell tartani az utca neveket, vagy az, hogy jut el A pontból B pontba. Ha elveszik, akkor megint ismerős utcákon kell visszamenni. Ez minden az én életemből van.
Az, ahogyan írsz, ahogyan láttatsz dolgokat. Mint hogyha egy kaleidoszkópban mikroszkóp lenne mindenhol. Hihetetlen színes lesz a világ, de túl közel megyünk, ami kicsit irritáló is már.
Én nagyon-nagyon szeretem a részleteket. Egyrésztről, másrésztről meg ilyen bámulós fiú vagyok. Tehát én mindent megnézek. Mivel egyrésztől sok bajom is van, tehát hogy ugye az emberek nem ugyan szeretik, ha őket megnézik, de én nagyon szeretem a részleteket, vagy azt megnézni, megtapasztalni, hogy hogyan áll össze valami egészé. Tehát ez nekem egy örök rácsodálkozás. És akkor hát nyilván az egy másik feladat, hogy akkor ezt valahogy szöveggé formálni, de az valamennyire azért próbálkozom vele.
Erről a fiúról végig azt gondolja az ember, hogy ő passzív. Keveset beszél, ő magától ritkán dönt helyzetekben, hanem sodródik, és tudjuk, hogy valami olyasmi felé sodródik, hogy az nem lesz annyira jó.
A külvilághoz való viszonyában passzív, de valójában a belső élete az elég gazdag. És a regény nagyon rövid időt ölel fel, azért nagyon sok minden történik vele. Tehát, hogy azért erre a rengeteg eseményre, tehát, hogy a kórházba járásra, a játékgépezésre, a cigánylánnyal való találkozásra, a nagybácsi feltűnése. Tehát azért nagyon dús regény ilyen szempontból, nagyon sok minden történik vele, amire egy fiatal nem is tud reflektálni igazából, én sem tudom, szerintem még a mai fejjel sem tudnék erre nagyon pontosan, adekvát módon minden esetben jó választ adni, vagy úgy viszonyulni hozzá, hogy ez felnőttként elválható lenne. Egy gyerek életében meg még nehezebb ezt számunk én rajta, tehát ő ezt fajta ilyen sodródással, passzivitással válaszol erre, de valójában nagyon sok minden történik ebben nagyon rövid időszakban.
Erre a néhány napra rányomja a bélyegét az, hogy föl se dolgozta, hogy elveszítette az apját.
Hát, nem is lehet. Tehát, hogy ugye már a halál körülményei is olyanok voltak, hogy ő nem volt erre fölkészülve. Tehát, hogy arra volt fölkészülve, hogy meg fog történni, de nem a gyorsaságára. Ez nyilván őt is meglepetésként érte, vagy sokként érte. És utána pedig az események egyszerűen föl is gyorsultak. Tehát amíg, ha lehet így szakaszolni a regényt, akkor van ez a lassú része, a kórházba járás, ennek a monotóniája, a visszatérő elemek, és onnantól hirtelen, hogy ott áll a kertkapuban a nagybátyja, onnantól szuperszónikus rakétasebességgel gyorsul fel az egész regény története.
Nehéz neki ezt utolérni.
Traumatizált gyerek, nem, még csak magát sem, meg a helyzetet sem érti, és akkor onnantól, és hát ugye Ez lehetne egy felmentő beszéd, hogy a végén valójában ő nem bűnös, meg is értjük. Tehát az az érdekes, hogy ha az ember úgy olvas a regényt, hogy én szeretném, akkor arra a következtetése jut, hogy együtt tud érezni ezzel a fiúval, tehát hogy megérti, hogy miért csinálta. Logikusnak is tűnik valójában az egész, de mégiscsak egy rosszat csinál a végén. De addigra én azért azt akartam, hogy tudjunk vele azonosulni. Tehát megérezzük, hogy milyenek voltunk mi fiatalkorunkban. A világ az, hogy tud minket lépésről lépésre, óhatatlanul és akaratlanul is úgy átgyúrni, hogy a legrosszabbat hozza ki belőlünk, miközben minden lépésünkről azt hiszük, hogy egyre jobbakat döntünk.
Mezei Márkkal beszélgettünk Zsidó temetés című regényéről, ami a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.